Woman Power portrék keret nélkül továbbra is itt a Rádió Cafén, és dr. Szentgyörgyi Barbara házi orvossal, a Magyar Egészségmegőrzési és Életmód Orvostani Egyesület elnökével beszélgetünk. Ott tartottunk, hogy számodra nagyon fontos az életmódorvoslás, hogy van gyakorlati tapasztalatod más területről, de úgy érezted, hogy ez az a nézőpont, vagy ez az a szemlélet, ami orvosként is közelebb áll hozzád, hogy a növényétrendet ajánlod. És említettem, hogy nem csak itthon inspirálódtál, hanem külföldön is, és hogy Hawaii-on ismerkedtél meg az én ismereteim szerint az egyetem után a növényétrendnek a gyógyító hatásával. Miért pont Hawaii?
Hát ez egy érdekes történet volt, ugye az egyetem végén gondolkodtam, hogy milyen irányba kellene tovább menni, hogy ezt a holisztikus szemléletet tudjam gyakorolni, elég el voltam ezzel akadva, és ahogy keresgéltem, találtam egy integratív medicina egyetemet Hawaii központtal, úgy volt, hogy lesz rá pénzem, aztán mégse volt, közben kiderült egyébként is, hogy egy online egyetem, de addigra már felcsigázott, hogy milyen jó lenne elmenni Hawaii-ra, és utána jártam, volna egy olyan lehetőség, hogy biofarmakon lehet dolgozni, majdnem bárhol a világban, és cserébe az ember kap szállást, teljes ellátást. Úgyhogy igazából így voltam kint, nem sok pénzem volt, tehát igazából csak a kifelé repjegyre volt akkor.
Ez egy jó kaland is volt egyben.
Abszolút. Abszolút, hát majdnem 3 hónapot tudtam kint lenni, ugye így, hogy ez is az Egyesült Államok része, és egyébként hosszabb távon vízum kellene, így ez korlátozta, hogy 3 hónap. De addig az idő nagy részében én ott valamilyen biofarmon dolgoztam, ugye ingyen, és cserébe lakhattam ott, többnyire sátorban, és kaptam ennivalót. És itt találkoztam egyébként egy olyan orvossal, aki a Harvardon végzett, táplálkozástudós is, és Hawaii gyógyító, aki életmódváltó programokat tartott. Ezek abszolút teljes értékű növényi étrendre voltak felépítve, 10 napos életmódváltások voltak, és gyakorlati útmutatókkal ellátva. Tehát, hogy tényleg segítettek a pacienseknek a mindennapokban, hogy ezt hogy kell megcsinálni, hogy az életük része tudjon lenni. És ő beszélt arról, hogy cukorbetegeknek sikerült meggyógyulni, magas vérnyomásosoknak, allergiásoknak, nagyon sok ember lefogyott, tehát, hogy én igazából itt szembesültem azzal, hogy gyógyító hatása is lehet ennek, hogy mit teszünk, és egy ekkora szintű életmódváltásnak, nyilván nem annak, hogy egy héten mondjuk egyet több almát eszem, de annak, hogy alapjaiban megváltoztatom a táplálkozásomat, nagyon komoly egészségügyi előnye és hatása lehet. Ott azért Hawaii-on ezt nagyon éreztem is, tehát, hogy tényleg azt tettük, amit ott a földön megtermeltünk, ugye tiszta volt, friss volt, ezért mégiscsak növényi alapú. Nem volt teljesen növényi alapú, de főleg azért azt tettük, és akkor itthon a későbbiekben én is szerettem volna ilyen életmódváltó programokat indítani, erre készült igazából a Fehér Oroszlán Egészségfejlesztő Alapítvány, ezt kezdetben Lénár Gittával kezdtem el. Egyébként ma is van, hogy együtt dolgozunk, de most már sokan mások is önkénteskedtek, meg csatlakoztak a projekthez.
És... De bocsánat, és amikor hazajöttél, akkor azért gondolom tapasztaltad, hogy itt azért nem annyira könnyű, mint egy ilyen elszigetelt közegben.
Azért is jöttem haza egyébként, tehát azt éreztem, hogy Hawaii-on majdnem fölösleges magyarázni az embereknek, hogy fontos az életmód. Tehát úgy éreztem, hogy ott nagyon jól lehet pihenni, nagyon jól lehet töltődni, de hogy igazából nem ott van arra szükség, hogy ez így jobban a szemlélet része legyen.
Ugye arról beszéltünk, hogy 2-es típusú cukorbetegség, meg egy csomó olyan fajta betegség típus gyógyítható, vagy adott esetben a beteg állapota javítható, hogyha tud változtatni. Mi a tapasztalatod, mennyire fogékonyak itt Magyarországon az egészség megőrzésre a betegek?
Én azt látom, hogy egyre inkább, még mindig nem gondolom, hogy elég nagy arányban, de sokkal több emberrel lehet már erről beszélgetni, sokkal többen változtatnak, és ugye minél több az eredmény, annál jobban terjed ez a dolog, annál inkább elhiszik mások is, megpróbálják. Tehát én azt gondolom, hogy valahol érdemes megtalálni az egyensúlyt abban, hogy mekkora nagy a változás. Hogyha túl nagy, lehet, hogy feszültséget okoz, de hogyha nem elég nagy, akkor nem biztos, hogy hirtelen van olyan eredménye, hogy az embert meggyőzze. Tehát én inkább úgy vagyok vele, hogy az elején legyen inkább komolyan véve az a teljes értékű növényétrend, és akkor utána szoktunk visszaengedni belőle annyit, amennyit elbír az állapot.
Bedobnék egy vitatémát, egy komolyabb vitatémát a beszélgetésünkbe, ugye a gyerekek kérdése és a vegán életmód kérdése. Vannak érvek mellette ellene. Mennyire szabad-e mondjuk a gyerekeknél vegán életmódot követni?
Hát az Egyesült Államok Dietetikai Szervezete azt mondja ma, hogy egy helyesen összeállított növényétrend az minden életkorban kielégítő. Ebbe beletartoznak egyébként a várandósok, a szoptatósok, csecsemők, gyerekek, sportolók, kamaszok, idősek, mindenki. Azt nem nevezném vegán étkezésnek, vagy hát vegánnak akár, de mondjuk teljes értékű, hogy egészséges növényétkezésnek, amikor valaki feldolgozott ételeket, tehát ez a chipset, kekszet, ilyesmit eszik. Mert amikor igazából hallunk ilyen rémhíreket, hogy a szülők így úgy etették a gyereket, és ebből lett valami baj, általában kiderül, hogy egyféle ételt kapott mondjuk 3 éves koráig. Hogy ez az egyféle étel, szalámi vagy sárgarépa, ez majdnem mindegy, de ettől még nem hívnám se ketó, se vegán étrendnek ezt a táplálkozást, inkább csak borzasztó hiányosnak. Tehát, hogyha normálisan össze van állítva egy növényétrend, ami alatt azt értem, hogy van benne teljes gabona, tehát teljes értékű gabona, hüvelyes, zöldség, gyümölcs és olajos mag, akkor ez nagyjából minden szükségletet le fog fedni, B12-t ezt ki kell egészíteni. Egyébként nem feltétlenül csak növényevőknek. A B12-ben azért hiányos manapság a táplálkozásunk, mert igazából a talajban található baktériumok termelik, és azzal, hogy mi klórozunk, meg műtrágyázunk, meg minden végtelenül higiénikus és fertőtlenített, azzal nem annyira jutunk ez a B12-höz hozzá. Az állatok húsában többnyire azért van benne, mert a tápjukba teszik. Tehát most az az egy dolog, amit azért tényleg fontos kiegészíteni, lehet, hogy vannak még egyéni eltérések, amihez esetleg valamiféle kiegészítés szükséges, de nem gondolom, hogy többször, mint esetleg más gyermekeknél, amire oda kell figyelni növényi étrendem, hogy elég kalória jusson a szervezetükbe.
Nyilván nem tudunk egy vita délutánt indítani, és hogyha beszéltünk arról, hogy mondjuk szabad vagy nem szabad vegán életmódot folytatni a gyerekeknek, ugyanígy felmerülhet a tejfogyasztás kérdése, vagy felmerülhet a fehérje hiány kérdése. Mit gondolsz ezekről a te oldaladról megvilágítva?
Hát a tejtermékekről annyit, hogy amit a táplálkozással, a gyermekekkel kapcsolatban például olvastam, és érdekesség a szakirodalomban, hogy úgy tűnik, hogy minél korábban és minél nagyobb mennyiségben kapnak tehéntejet, annál gyakoribbak az allergiák, és például az egyes típusú cukorbetegség, ami egy autoimmun folyamat többnyire. Tehát ezzel is akár összefügghet. A saját tapasztalatból, meg így a környezet, úgy értem, hogy a környezet tapasztalatából azért, amit látok, bőrpanaszok, aszmás tünetek, idegrendszeri panaszok abszolút szoktak csökkenni, amikor a tejet például elhagyják. A másik pedig az, hogy a csontozat miatt szokás inni. Igazából a WHO honlapján, tehát az Egészségügyi Világszervezet honlapján meg lehet találni, hogy ott van a legtöbb comnyak törés, ahol a legtöbb tejterméket, kalciumot fogyasztják. Tehát, hogy ez egy nagyon érdekes elmélet, de a gyakorlatban egyébként nem állja meg a helyét.
Igen, ezek nehéz kérdések, és nehéz rá prompt válaszokat, vagy pontos válaszokat adni, mert annyi minden befolyásolja az életmódunkat, az étkezésünket. Viszont beszéljünk arról, hogy te hogyan élsz, hogyan dolgozol, hogyan pihensz, mert hogy azt mondtad, hogy orvosként is hitelesnek kell lenni. Mennyire folyik össze a munka és a magánélet például a te esetedben?
Hát ez nálam is egy fokozatos javulás, és fokozatosan egyre komolyabban veszem, tehát ez nálam úgy indult, hogy először abba hagytam a nagyon hosszú ügyeleteimet, jobb talán, ha meg sem mondom, hogy milyen hosszúak, mert szerintem hát lehet, nem is hogy... szabad annyit ügyelni egyben, de több napról beszélünk. Tehát, hogy először ezeket csökkentettem, utána elhagytam az éjszakai műszakokat, és mostanra már igazából azt is, hogy egyáltalán ilyen jellegű munkákat vállaljak, de én nem gondolom, hogy ezt mindenkinek így kell, vagy akár így lehet csinálni.
Hát ez a te életutad volt.
Így van. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy mindenki a saját életén belül, hogyha megtalálja, hogy mi az, amit akár a stresszkezelés, vagy a támogató kapcsolatok, vagy az alvás, mozgás, evés, stb. Függőségek témájában tud változtatni, azzal már előrébb van. Tehát én azzal tudtam sokat változtatni, hogy egyszerűen nem vállaltam el olyan típusú munkákat, amik mondjuk az alvás ciklusomat teljesen tönkreteszik, és azért így már a táplálkozást is, meg a sportot, meg nagyon sok minden mást. Úgyhogy jelenleg igazából nem szoktam éjszaka dolgozni, hanem ezzel a holisztikus gyógyítással,
bocsánat, hogy elmosolyodtam, de hogy ez a jelenleg nem szoktam éjszaka dolgozni, hát nyilván normál esetben ez nem fordulna ugye elő, de hát egy orvos szájából ez teljesen más.
Igen, én nagyon-nagyon sokat ügyeltem, meg a kársürgősségén is dolgoztam éjjel, tehát hogy hozzá voltam úgymond szokva, de azért eléggé megviseli az embert, szerintem folyamatos szemgyulladásom volt és egyebek, tehát hogy bírni bírtam, csak mondjuk így a szervezetem jelzett, hogy nem kellene.
Igen. Akkor nézzük, hogy hogyan éled meg a dolgokat. Mi a helyzet akkor, hogyha falakba ütközöl, mert az a terület, amit képviselsz, az nem egy könnyű út.
Hát ilyen szempontból szerintem elég békés természetem van, meg úgy vagyok vele, hogy látom ezt a folyamatot a világban nélkülem is. Tehát én nem gondolom, hogy én fogok mindent megváltoztatni, hanem azt látom, hogy igazából magától is történik, egyre több ember nyitott erre, mivel ennek van egyébként abszolút szakmai alapja, és tényleg jár egészségügyi változással, egyre többen rátalálnak erre a dologra, én pedig annyiban veszek ebben részt, amennyiben tudok. Tehát, hogyha azt látom, hogy valamerre ütközöm, és mostanában is volt ilyen, hát akkor megyünk más merre. vagy máskor.
Keresel új utat.
Igen, szóval, hogy ahol éppen van ebben helyem, amit éppen tudok ebben csinálni, azt csinálom. Nem szoktam szerencsére így nagyon felhúzni ezen magam.
És orvosként mi jelent sikert, mi jelent kudarcot, vagy egyáltalán hogyan éled meg ezeket az élethelyzeteket?
Hát én azt gondolom, hogy az jelent sikert, amikor az ember tényleg azt csinálja, amiben hisz, amiben meggyőződése van. Tehát az, hogy egy beteg meggyógyul, az örömteli, de nem biztos, hogy saját sikernek szoktam eltenni. Mert az, hogy én valakit mondjuk tájékoztatok, megteszem, amit én tudok, az részemről siker, hogy ő készen van-e arra, hogy változtasson, azt már nem szoktam magamra venni azért. Tehát, hogy az már inkább a betegnek a sikere, hogyha ő képes tényleg változtatni és meggyógyul. Tehát én sokkal inkább látom most sikernek azt, hogy azt csinálom, amiről tényleg azt gondolom, hogy értelme van, és tudok vele segíteni.
Az én életemben is volt olyan, amikor változtattam az étkezésemen, de hirtelen valahogy úgy éreztem, hogy egy ilyen légüres térbe kerültem, hogy nincsenek információim, hogy nem tudom, hogy mivel helyettesítsem. Tehát, hogy úgy nem találtam a helyem az új helyzetben. Hogyan lehet ezt megkönnyíteni, vagy áthidalni, hogy az ember aztán végül ne egy hiánybetegségbe kerüljön, mert hogy ez is előfordulhat.
Hát egyébként ezen dolgozunk a motéban is, hogy ez ott legyen akár az oktatásban, akár az orvosoktatásban, tehát hogy ez legyen egy alap dolog, hogy hogyan táplálkozunk. Tehát én azt gondolom, hogy általános iskolai tananyag lenne jó, hogyha tényleg ez azzá válna. Igazából szerintem érdemes ilyenkor szaksegítséget kérni. Az egyesületünknek van most már honlapja is, ott rengeteg információ fönt van, tagoknak még több igazából szakirodalomról és egyebekről. Időnként szervezünk olyan rendezvényeket is, ahol lehet kérdezni, például volt a séta az orvossal, ami ugye egyszer egy ilyen mozgásos program, másrészt bármit lehet kérdezni. Volt online szemináriumunk, ami egyébként utólag is elérhető, idén is tervezünk konferenciát szervezni, szóval hogy egyszerűen próbáljuk azt, hogy elérhetőek legyünk, de vannak mások is, akik online is nyújtanak akár segítséget, vagy ha más nem, legalább egy konzultációra egy növényétrendet értő, tanult dietetikussal vagy orvossal érdemes egyszer leülni, és akkor az alapelveket elsajátítani. Vagy megvannak ezek a könyvek, például Michael Greger könyvét is nagyon ajánlom, vagy a napi tucatot. A napi tucat az 12 olyan dolog, amit ő javasol napi szinten fogyasztani, mondjuk ebben benne van a víz és a testmozgás, tehát mondjuk 10 féle étel. Én személy szerint nem gondolom, hogy az tényleg minden 10-et minden nap meg kellene enni ahhoz, hogy jól legyünk, én például nem szoktam, de mondjuk, hogyha egy héten egyszer-kétszer mindegyik eszünkbe jut, vagy 2-3 nap mindegyik eszünkbe jut, az jó.
Akkor már tettünk valamit?
Igen, akkor már nagyon-nagyon sokat tettünk, és akkor le vannak fedve tényleg azok az ételcsoportok, amik akár a daganat megelőzésben, a bélflóra helyreállításában, a szénhidrátanyag cserében, szív- és érrendszer védelmében mondjuk megjelennek, illetve még vannak azért külföldi, meg magyar útmutatók is, szerintem mindenképpen érdemes először tanulni, tájékozódni.
Tehát nem nekiesni és belevágni, mert lehet, hogy nem. Sokkal rosszabbat teszünk?
Hát sokkal rosszabb nem lesz, főleg, hogyha csak rövid távon van ez a tájékozatlanság, úgymond. Ugye én sem egészségügyire közelítettem, hanem etikai alapon, és ezért egyik napról a másikra. És egy hétig nagyjából semmi nem jutott eszembe krumplin kívül, hogy mit lehet enni, hogyha az ember vegán. Aztán azóta már azt látom, hogy sokkal változatosabban eszem most, mint korábban, mert amíg ettem húst, addig ugye ez a csirkerizs kombináció nagyon-nagyon sokszor előfordult, azóta meg hát van, hogy egy hónapon belül nem eszem kétszer ugyanazt, tehát hogy amikor az ember felfedezi, hogy mennyi mindent lehet egyébként növény alapon.
Akkor lehet ezt izgalmasan csinálni. Igen. Egyébként mi a helyzet a megszokott ízekkel, mert ez az szerintem, amivel még kérdésként találkozhat az ember, hogy azt hogyan lehet másképp, hogyan lehet helyettesíteni, hogyan lehet elszakadni.
Igazából, hogyha ez valakinek különösen nehéz, akkor én azt gondolom, hogy az átmeneti időszakot nyugodtan meg lehet úgy csinálni, hogy mégsem teljes értékű, hanem csak amennyire lehet, hanem inkább csak vegán. Az elején én sem voltam teljes értékű ilyen szempontból, nagyon sok mindent lehet helyettesíteni növény alapon. Tehát a tejföldtől elkezdve a sajton át a húsig, de nagyjából
ma már
bármit.
Könnyebb a helyzet, mint mondjuk akár 15-20 évvel
ezelőtt. Ma sokkal könnyebb a helyzet, igen.
Ugye itt a karácsony hamarosan a nagy, hát ha nem is lakomák, de azért a nagy karácsonyi vacsorák vagy ebédek ideje, és ott a vegán életmód. Ez mennyire egyeztethető össze egymással?
Hát hadd legyek most nagyon orvos, de hogy így az Egyesült Államokban csináltak felmérést, hogy mikor van a legtöbb szívinfarktus egy évben, és december 25, 26 és január 1-én.
Amikor megállunk, vagy amikor sokat eszünk?
Amikor nagyon-nagyon nagy a túllevés, meg az ivás, és úgy hirtelen kijön ez az egész. Tehát esetleg egy amúgy is eltolódott zsírsav összetétel, elrontott érrendszer, és akkor utána még ott napokig megy ez a túlzás. Akkor szokott lenni 25-26, sajnos egyébként saját ügyeleti gyakorlatomban is láttam ilyesmit, tehát hogy ez így igaz. Szóval a vegán táplálkozás, hogy hogyan jön az ünnepekhez, hát például így, hogy egyébként akkor is van védőhatása. Tehát ezt nagyon sokszor látjuk ugye egészségügyben, hogy sajnos karácsonykor sem működik más, hogy az emberi szervezet. Tehát, hogyha valaki epebeteg, akkor karácsonykor is az, hogyha valaki el szokta rontani a hasát bizonyos ételekkel, akkor karácsonykor is. Tehát, hogy csak ilyenkor ugye erre nem szoktunk odafigyelni. Én azt látom a környezetemben, hogy ez tényleg egy komoly dilemma, hogy egy családdal ezt hogyan kommunikáljuk, hogyan mutassuk be. Én sose vártam el, hogy a mellettem lévők vegánok legyenek, azt se vártam soha el, hogy nekem bárki olyan ételt készítsen, viszont én sem csinálok olyat, ami nem vegán. Tehát, hogyha olyan helyre megyek, hogy tudom, hogy erre nem fognak figyelni, akkor viszek magamnak. Tehát nem szoktam se vitákat generálni, nem szoktam bedobni ezt, mint téma. Ha kérdeznek, akkor válaszolok. Tehát egyáltalán nem szoktam konfliktust generálni, de azt gondolom, hogy ott azért van egy határhúzás, hogy én mit eszem, azt én döntöm el, hogy a másik mit az igaz, meg a másik dönt el, és akkor innentől kezdve nem kell, hogy ez egy feszültségforrás legyen karácsonykor sem.
Beszéljünk arról is, ami egyébként sok félreértésre adhat okot, hogy ami vegán étel, az egészséges is?
Nem feltétlenül. Nem feltétlenül, mert vegánnak nevezhető egy bizonyos gumicukorkák, akármicsoda is, miért ne? Tehát, hogyha nincsen benne állati összetevő, akkor csak mondjuk fehér liszt, meg fehér cukor.
Vegánnak
meg,
mondjuk.
Így van. Uh-huh. Így van. Tehát lehet nagyon sok mesterséges adalékanyag is valamiben, és még mindig vegán. Úgyhogy hát én gondolom, hogy amikor a szakirodalomban a vegán szót használják, akkor nem erre gondolnak, hanem
tehát,
arra, hogy valaki zöldséget
eszik. Csinálni, ha jól értem.
Így van.
És nem csak címkézni a dolgokat.
Hát ez olyan, mint amikor ugye valaki fogyókúrázik, és hogy most a definíciót próbálom kijátszani, vagy valójában arra figyelek, hogy mit eszem. Mert hogyha tényleg zöldséget, gyümölcsöt eszem, gabonát, hüvelyest, olajosmagvakat, az biztos, hogy egészséges lesz.
Mennyire nehéz az életmódváltás?
Hát, attól függ, hogy kinek, meg mekkorát, tehát én azt gondolom, hogy ezt érdemes úgy, hogy céloktól függően, meg az addigi szokásoktól függően megtervezni, hogy mondjuk mennyi időt adok erre magamnak, és akkor azt az időszakot lebontani lépésekre. Volt, hogy egy kamasz fiúnak állítottam így össze egy tervet, ők úgy jöttek, hogy családossul szeretnének váltani, ami nagyon szerencsés helyzet, és mondta, hogy szerint ő egy hónap alatt ezt át tudja alakítani. Hát én mondtam volna magamtól kettő, de ha ő egyet mondott, akkor egy, és elterveztük, hogy hetente mi az, amit megváltoztat. Első lépésben mondta, hogy a tojás lenne a legkönnyebb elhagyni, úgyhogy mondtuk, hogy akkor hagyja el a tojást, és akkor az első hét arra van, hogy recepteket gyűjtenek, tájékozódnak, infót gyűjtenek, és akkor szépen fokozatosan mindig egyre nehezedő feladatokat. Tehát kezdje azzal, ami a legkönnyebb, közben tanul, aztán a következő legkönnyebb, és így terveztük meg. Tehát, hogy nem gondolom, hogy egy pillanat alatt kellene.
És akkor orvosként és emberként is kérdezlek, hogy mi az, ami feltölt, ami örömet okoz számodra?
Hát a természet, a zene, emberi kapcsolatok. Igazából én szerintem nagyon szeretek pihenni, tehát ami tényleg arról szól, hogy nincsen feladat, és nem csinálok semmit. Azért szerintem abban nőttem fel, hogy mindig van. Tehát, hogy
és mindig valamit csinálni kell.
Így ugye? Van, tehát hogy a pihenés sem pihenés, mert annak ürügyén kitaláljuk, hogy akkor most mit lehet elintézni, ha már egyszer pihenünk. Szóval én szeretem azt, amikor így tényleg nincsen semmi feladat, és amikor nem értékeljük azt, hogy na most mennyire volt hatékony ez a nap, mert hogyha semmit nem csináltam, az egy nagyon hatékony pihenés. Tehát, hogy én igazából szerintem ezt szeretem nagyon megélni, hogy most nem kell teljesítenem semmit.
Milyen terveid vannak?
Hát egyre jobban beleásni magam ebbe, hogy holisztikus gyógyítás, jövőre szeretnék tanulni több mindent. Ugye most már a háziorvosi szakvizsga megvan, ez az életmódorvostani nemzetközi szakvizsga megvan. Szeretnék azért néhány természetgyógyászati irány, például fitoterápiát kitanulni, illetve ilyen mindennapi dolgok is vannak, hogy különböző előadásokat fogok tartani. Lesz például egy online Facebook csoportos január végén, vagy a Vegan Gardenben adok elő január 24-én. Ez egy szakmai előadás lesz, illetve tartok időnként online tanfolyamokat, élő workshopokat, majd meglátom, lehet, hogy lesz második kötet, egy bővített kiadású könyvből, tehát hogy csinálgatom, ami ahova hívnak, meg amire úgy van időm.
Amire még kíváncsi lennék, a veganizmus szerinted csak egy átmeneti trend, vagy ez a jövő?
Én azt gondolom, hogy ez a jövő. Tehát a fenntarthatóságot is nagyon nagy mértékben segítene megoldani, az egészségünket is sokkal jobbá tudna tenni, arról nem beszélve, hogy mennyivel nyugodtabb tudna lenni ez a világ. Tehát én többször láttam olyat az életmódváltások során, hogy valakinek a rémálmai elmúltak, a pánikbetegsége helyre jött, a pánik zavara az igazából rendeződött attól, hogy nem evett több állati eredetű vétel. Tehát lehet, hogy az a nagyon sok stresszhormonot a vágóhidakon, vagy én nem tudom pontosan, tehát ennek nem láttam szakmai hátterét, csak a tapasztalat van meg, hogy sokkal nagyobb nyugalom van utána az emberekben, miután nem esznek ilyen fajta ételeket. Tehát el tudom képzelni, hogy ha ez egy globális dolog lenne, akkor globálisan sem lenne esetleg ennyi feszültség, tudom, ez már nagyon-nagyon igen, utopisztikus.
Kicsit, ezt akartam mondani, egy kicsit utopisztikus, de igen. Hát reméljük, hogy a tech mikrokörnyezetedben tudsz egy ilyen utopisztikus világot teremteni.
Igen, meglátjuk.
Köszönöm, hogy itt voltál a mai
köszönöm
napon.
Köszönöm szépen.
Dr. Szentgyörgyi Barbara, háziorvos, a Magyar Egészség Megőrzés és Életmód Orvostani Egyesület elnöke volt a vendégem.